Hallottatok már erről, csak egyszer muszáj hozzászólnom, annyira jó volt. A komfortzóna, ez ismerős, ez a kifejezés? Ez már ilyen közhelyként pufogtatjuk, ugye? Komfortzóna. Az a terület, ahol biztonságosan mozgok, ahol nincs szükségem hitre, mert én ismerem, tudom, a kezemben tartom. Viszont, hogyha a komfortzónámon belül akarok élni, akkor limitálom a lehetőségeimet. Limitálom az életemet, igaz? Mert az a világ, amit én ismerek, én uralok, én tartok kézben, az pici, kicsi, ugye? Vagy legalábbis nem nagyobb annál, mint amekkora. Be vagyok korlátozva önmagamba. És ez az, amiből Isten ki akar hívni minket. És hányszor beszéltünk erről? Emlékeztek az elmúlt hetekben, hogy egy nagyobb életre vagyunk elhívva, mint amekkorák mi magunk vagyunk, amekkora az erőnk, amekkorák a pillanatnyi látható és nyilvánvaló lehetőségeink. Ugye? Hogy beszéltünk erről. De én magam torpedózom meg a nagyobb élet lehetőségét azzal, hogy nem lépek ki a komfortzónámból. Igaz? Megtesszük ezt? Közben ott van az orrunk előtt az, amire vágyunk. És szeretnék nagyon szelíd lenni, mert tudom, hogy félelmetes dolog kilépni a komfortzónánkból. Én nem szeretek, úgy értem, hagyjál békén, normális vagy, menj innen, ne lögdös. Ott akarok maradni, ahol biztonságos, ahol kényelmes, ahol ki van próbálva. Hazamegyek este, bekapcsolom a tévét, és nézem. Ott a sör mellettem, jobbra, vagy hogy van. Ja nem, ez régen volt. De a lényeg az, hogy megvan a kis világom, és nem akarom, hogy sose söröztem, na mindegy. Most már késő. De Isten egy olyan gyengéd, szerető kedvességgel vezet ki minket ebből a mi kis világunkból, hogy öröm ezt csinálni, igaz? Hogy Isten milyen kedvesen csinálja? Isten nem kilök a fészekből, repüljél, taknyos kölyök, már rég repülnöd kéne. És akkor tudod, a szabad esés közben van időm átgondolni, hogy eznek most örülök vagy sem. Ugye, mert a világ sokszor így tágítja a komfortzónánkat, hogy... De Isten hogyha hallgatsz a szavára, hogyha az ő életét éled, akkor egy szerető kedvességgel, befektetéssel, a önmaga gondoskodásáról biztosítva, veled vagyok, én ott vagyok. Tudod, kilépsz a fészekből, de nem a semmibe, hanem nézd meg, tedd ki az egyik mancsodat, érzed, hogy az én kezemet érinted? Gyerünk, tedd ki a másikat is, és szépen fokról fokra, hitről hitre, megtapasztalásról megtapasztalásra, hitbeli lépésből hitbeli lépésbe visz. Az elsőt tudod, zsebből kifizetem, nem probléma, belefér. Kiszámoltam. Hitben lépek, de végül is bebiztosítottam, nem gond. A második az már nagyobb, ugye? Ott az van, hogy oké, vállalom a magam részét, de még hárman, vagy nem tudom hányan vállalják velem. És ott már ott van egy kockázat. Mi van, ha ők befékeznek? Mi van, ha visszalépnek? Már kisebb az uralmi lehetőség. És lehet, hogy egy nap olyat lépek, ahol azt mondom, hogy lépek, és vagy megfogsz, uram, vagy lezuhanok. És azt hiszem, hogy ezt megtenni csak úgy vaktában az Isten kísértés. Igaz? Emlékeztek a Dávidról való tanítás? Dávid megölte Góliátot. De ő nem vakmerő volt, hanem ez ki volt próbálva. Tehát, hogy megöltem az oroszlánt, megöltem a medvét, meg minden így működik, Istennel ez le van tárgyalva, hogy a dolgok így mennek, ha jön egy kihívás, és Isten indít, akkor én fogom a kis paritjámat, megpörgetem, pák már fekszik is, oda megyek, levágom a fejét, és kész. Így csináltam az oroszlánnal, így csináltam a medvével, Isten indított, megpörgettem a paritjámat, már feküdt is, oda mentem, levágtam a fejét, kész, ez be van járatva. Isten megtanított engem erre. Hitben járok, hisz egy Istenben való meggyőződésre alapozva merek neki menni az oroszlánnak, a medvének, de ugyanezzel a meggyőződéssel neki megyek Góliátnak is. Ugyanaz, be van járatva, ki van próbálva. És Isten, szia, jó reggelt, Isten kiképez minket egy ilyen módon, igaz? Én nem merek hitben lépni, megmondom őszintén. Én nem lépek hitben. De Isten így szelíden, gyengéden vezet, és a végén hitben lépek. Ha! És működött. Atya világ, működött. És aztán Isten indít, szelíden vezet, és lépek még egyet. És működött. És aztán lépek még egyet. És működött. És aztán lépegetek. És működik. És megtanulok egy nagyobb életet élni, mint amekkora én vagyok. Ez nagyon jó. Ez ámulatos. Ne kerüljétek el ezeket a hitbeli lépéseket. Ne féljetek tőle. Isten nem kér olyat, ami felől ne gondoskodna. Isten nem akar belevinni valamibe, amire nem vagy készen. Isten nem űz, nem hajt téged, hanem szeretettel előtted menve vezet. És hogyha egy kicsit keménykedni akarunk, akkor ha szeret, ugye Isten, és azt mondja, hogy a hitben járás minden, és én egész életemben elkerülöm a hitben járást, azt hiszem, hogy akkor kell Istennek ahhoz nyúlnia, hogy kilök a fészekből, hogy a szabad esés közben átgondoljam, hogy most hihetek-e vagy sem. Mert valamikor hinnem kell, ugye? Valamikor muszáj előre lépnem az Istennel való életemben. Nem, Isten nem hagyhatja, hogy a sör és a tévé mellett éljem le az életemet. És hogyha ha egész életemben futok előle, akkor a végén olyan kevés idő marad a leckék átvételére, hogy ilyen óriás léptekkel kell menni. Ugye? Tehát jobb hallásból hallani, jobb nem elkerülni ezt a folyamatot. A pillanatnyi áldás miatt is, és aztán a későbbi intenzív lecke elkerülésének, kényelmetlenségeinek az elkerülése véget is. Igaz lehet ez? Ugye? Hogy Isten ezt így csinálja. Jó. Ez jó volt? Ez nagyon jó volt. Menjünk haza? Ennyi, ez volt az üzenet. Szepi, köszönjük. Dicsőség Istennek. Rendben, sáfárság. A sáfárság öröme. Ez az anyagunk. Ahogy 2 hete vagy 3 hete beszéltük, úgy fogjuk csinálni, hogy másfél órásra vesszük az üzletember találkozót, hogy legyen legalább egy negyed óránk, fél óránk, 20 percünk arra, hogy egyéb témákat is átbeszélhessünk, mint ahogy most Szepi megoszthatta velünk ezt a nagyon-nagyon bátorító gondolatot. De amúgy azon túl szeretnénk ezt az egész könyvet és munkafüzetet átvenni. 13 fejezete van, és egy nagyon gyakorlati, kézzelfogható tanítást ad arról, hogy mit jelent Isten sáfárának lenni, mit jelent felelős gazdálkodónak lenni a ránk bízott javakkal. És nem én egyedül fogom ezt tanítani, hanem remélhetőleg Szepi, Péter is elvállalt egy anyagot, Attilát megkértük, a Kautyuri remélem, hogy fog tanítani. És nagyon-nagyon hiszem, hogy Isten komoly, meggyőződéses változásokat fog az életünkben eszközölni. Mélyen ott a szívünkben dolgok meg fognak változni a pénzhez, a ránk bízott, Isten által nekünk adott javakkal való bánásmódunk meg fog változni, nem csak az anyagiakkal, hanem az időnkkel, az energiánkkal, a kapcsolatainkkal, az ajándékainkkal való bánásmódunk. Szerintem nagyon jó lesz, és igazából csak így bevezetésként és bátorításként meg vagyok róla győződve, hogy ez a csoport, persze a gyülekezet ámblok egybe, de azon belül nektek, nekünk van egy különleges felelősségünk, van egy különleges lehetőségünk, inkább így mondom. Cselekvő emberek vagyunk, akik felelősséggel nézünk az életre. Hiszem, hogy nagy dolgokra vagyunk elhívva. Hiszem, hogy olyan dolgokat fogtok tenni az életetekben, amiről most még álmodni sem mertek. És ennek a a nagy dolognak az első lépéseit most tesszük meg. Az elmúlt hetekben, hónapokban, években az apró hitbeli járásunkkal tettük meg. De hogy ennek a folyamatnak vagyunk a részesei, valami nagyra vagyunk elhívva, és szeretném, hogyha Isten levenné rólunk azokat a bilincseket, azokat a képeket, elképzeléseket, amik megakadályoznak minket abban, hogy az igazi lehetőségeinkben járjunk. Mert hiszem, hogy Istennel az igazi akadályok csak bennünk lehetnek, a hitetlenségünkben, abban, hogy a kis komfortzónánkban, a kis elképzeléseinkben, és ezt most nem gúnyosan mondom, hanem tényleg az elképzeléseinkben élünk, ahelyett, hogy Isten valóságában az ő lehetőségeivel élnénk. Úgyhogy nekem nagy várakozásom van, izgatott vagyok e felől. Úgyhogy kezdjük el. Az első fejezet a pénzhez való viszonyunk hatásáról szól az Urral való kapcsolatunkra. Tehát a pénzhez való viszonyunknak komoly hatása van az Istennel való kapcsolatunkra, és a kulcsversünk Lukács 16:11, és így hangzik: ha tehát a hamis mammonon nem voltatok hülyek, ki bízza rátok az igazit. És nem tudom, hogy nektek mi ment át a fejeteken, amikor a címet hallottátok, hogy a pénz és a pénzhez való viszonyunk hatása az Úrral való kapcsolatunkra. És ilyenkor, tehát bevallom őszintén, nekem rögtön egy negatív asszociáció jutott eszembe. És ez arról szól, hogy én, nekem a pénz az Istenem, és emiatt rossz a kapcsolatom az Úrral. Ugye? Nem ez a csípőből a vallásos asszociáció. És itt ez a vers, Lukács 16:11, mit kérdez? Ha tehát a hamis mammonon nem voltatok hülyek, ki bízza rátok az igazit? Pont fordítva gondolkozik. Figyelj, ha te a pénzeddel, a rád bízott javakkal nem sáfárkodsz Isten előtt felelősen, akkor Isten miért bízna rád nagyobb dolgokat? Pont fordítva. Ha nem bánsz komolyan az idéglenes, az átmeneti vagyonnal, ami a földi életünkben mindenre elmondható, ugye? Mert a földi életünkben minden csak idéglenes, átmeneti jövevények vagyunk itt. 70 év, 80, ha szerencsés vagy, 104. És nem tudom, hogy szerencsésnek vagy-e mondható akkor. De kiszabott időnk van. Minden javad, ami felől gazdálkodsz, csak átmeneti. Mint hogyha egy videójátékban gyakorolnád, hogy milyen bánni az igazival. Szimulátorban ülsz, egy 80 éves szimulátorban, és készülsz az igazi életre. És ha a szimulátorban hülyéskedtél, mindent elszúrtál, semmit se vettél komolyan, akkor amikor kijössz belőle, arra számít az, hogy beültetnek a hét, nem tudom, hanyasba. 300 embert beültetnek melléd, és azt mondják, hogy jó repülést. Nem, Isten azt mondja, hogy légy hű a hamis mammonon, és készülj ezzel. A Dulo Attila tanította nekem egyszer, hogy csak egyfajta hozzáállás van. Nem létezik az, hogy jó a hozzáállásom a családomhoz, de rossz a hozzáállásom a vállalkozásomhoz. Nem létezik, hogy jó a hozzáállásom Isten dolgaihoz, de rossz a hozzáállásom a családomhoz. Igazából hozzáállás, alapvető viszonyulás csak egy létezik. A szívemnek van egy módja, ahhoz viszonyul mindenhez, ami körülveszi. És az életem különféle területein ez a hozzáállás mindössze másképp mutatkozik meg, de az ugyanaz. És ez alapján azt mondja Isten, hogy ha nem vagy hű a hamis mammonon, tudom, hogy nem leszel hű az igazin sem. Azért adtam ezt a kiképzőtábort, hogy megtanulj hűnek lenni. Úgyhogy nem érdekes ez? Pont fordítva gondolkozik Isten. És persze értem azt is, amit az előbb mondtam, úgyhogy a negatívnak is van egy valóság alapja. Ha a pénz az Istenem, az probléma. Nem, Isten kell, hogy az Istenem legyen, a pénz pedig az, az egyik kategória, ami rám van bízva, és ami felől Isten előtt, ő iránta való hűségből, neki elszámolva gazdálkodok. Jó. Úgyhogy az első gondolat, amit meg kéne néznünk, az az, hogy mit jelent sáfárkodni. Mi az, hogy sáfárság? Ez egy olyan szó, amit a modern ember talán nem is nagyon ért, egy régies kifejezés. És a magyar értelmező kéziszótár szerint a sáfár az anyagi javak felügyelője, illetve értékek őre, gondviselője, gazdatiszt, ispán. A sáfárkodik ige jelentése pedig felelősséggel gazdálkodik. Tehát gyakorlatilag a sáfár az egy modernül mondva menedzser, az jó? Jó ez? Pontos ez? Menedzser. Üzletem. Nem, az üzletember az tulajdonos. Ez nagyon fontos, a sáfár nem tulajdonos. Ez a különbség. Tehát a sáfár valaki, aki a rábízott, nem a saját tulajdonában lévő javakkal gazdálkodik, mintha az övé volna, ugye? A delegálásnak, a tekintély átruházásának van több szintje. Az egyik, tehát gyakorlatilag nem, a legmagasabb szintje az, amikor átadom a tekintélyt és a felelősséget is, konkrét pillanatról pillanatra való elszámoltatás nélkül. Rád bízom, és te gazdálkodsz vele. És majd meg fogjuk nézni, és persze van az, amikor rád bízom, és napi beszámolási kötelezettséged van, döntéseket nem hozhatsz, azokat én hozom, ugye ez egy másfajta. Aztán van az, amikor már te hozod a döntéseket, de be kell még mindig számolnod, és aztán van az, amikor rád bíztam, teljes önállóságot adok, és csak időnként kell beszámolnod, ritkán. És a sáfár, azt fog nézni egy bibliai verset, ez a kategória. Rád van bízva, ki vagy képezve, sáfárkodj vele, és a végén elszámolunk. Nagyon jó. Részvényesek és egy ügyvezető igazgató. Az ügyvezető és a menedzser között mi a különbség?
Magasabb.
A menedzser az lehet, hogy csak egy közbülső vezető, ugye?
Még van, nem még... közvetlen a tulajdonos.
Igen, a így van. Oké, tehát akkor ez egy nagyon jó kép. Tulajdonosok és a megbízott ügyvezető igazgató. Ez valójában az ügyvezető viszi a bizniszt a tulajdonos javára. Igaz? Ez a sáfár. Ezek vagyunk mi. És aztán a másik gondolat az az, hogy amikor ez a szó, hogy sáfárság eszünkbe jut, akkor többnyire, tehát ilyen, nem is tudom, furcsa képek is kapcsolódnak hozzá, ugye? Gazdálkodó ügyvezető, valaki, aki a pénzzel bánik, valaki, aki ügyeskedik adott esetben, ugye? Egy dörzsölt ember. Mindenképpen anyagi javakhoz kötődik a kép, nem? Ahogy így elsőre halljuk. Viszont lehet, hogy érdemes megnézni azt, hogy akkor a Biblia mit mond erről egész pontosan. Az biztos, hogy a kulcsszavak ezek anyagi javak, értékek, felelősség, gazdálkodás. Ennek a könyvnek az egyik ígérete az, hogy a pénzről, illetve a sáfárságról a Biblia által meghatározott egyensúllyal fog beszélni. Vannak, és ezt most csak így zárójelesen megjegyzem, olyan tanítások, amik, ha bár a Bibliát veszik alapul, egyensúlyt veszítenek. Vannak bővölködés evangéliumok, ahol azt mondják, hogy adj minél többet, és Isten valahogy úgy működik, mint egy pénzautomata. Bedobsz 100 forintot, és kiad 1000-et. Bedobsz 1 milliót, kiad 10 milliót. Hogy?
Egy nyerőgép.
Igen, egy nyerőgép. Hogy? Az el is... Egy sokszorozó automataként működik Isten. Bővölködési evangéliumok, amik habár bibliai elveket vesznek elő, én azt gondolom, hogy kiveszik azokat a kontextusból, és egy nem mindig nem feltétlenül igaz képet mutatnak. Úgyhogy csak legyetek óvatosak vele, amikor olvastok ilyen szuper könyveket, amik állati lelkesítőek, vállalkozó szemmel, füllel. Ezek nem mindig igazak. Viszont ahogy néztem ezt a könyvet, ez egész jó egyensúlyban tanítja ezt. De hogyha esetleg ő is tévedne valahol, az Úr majd kijavít minket, és mi itt közösen arra felismerésre jutunk, hogy az igaz szerint hogyan kell ezt módosítani. De amit eddig olvastam, nagyon jó és szuper. Úgyhogy lássuk a verseket, amiket itt kigyűjtöttek nekünk a sáfárságról. Lukács 16:2. Adj számot a sáfárságodról, mert nem lehetsz többé sáfár. És itt a kulcsgondolat az adj számot. 1 Korintus 4:1-2. Úgy tekintsen minket minden ember, mint Krisztus szolgáit és Isten titkainak sáfárait. Márpedig a sáfároktól elsősorban azt követelik, hogy mindegyikük hűségesnek bizonyuljon. Itt a kulcsgondolat, hogy Isten titkainak vagyunk a sáfárai. És a másik kulcsgondolat, hogy hűségesnek bizonyuljunk. Ki vagyok én, nézel itt rám, Isten titkának a sáfára. És mint ilyen, ne csodálkozz, ha hű akarok lenni. Mert a dolgom az az, mint sáfár, hogy hűséges legyek. Valaki, akinek nagy hatalma és tekintélye van, rám bízott valamit. Az én elsődleges elhívásom és kötelességem ezt a megbízatást, és azt, aki a megbízatást adta, hűen szolgálni. Hogyan ketyeg az agyam, kérdezed, úgy, hogy én valaki másnak, akinek nagy tekintélye van, vagyok a megbízott gazdálkodója, ügyvezető igazgatója, és az elsődleges feladatom az irente való hűség. Én valaki másnak vagyok az embere. És amikor nehezen tudsz rávenni arra, hogy más döntést hozzak, az azért van, mert nem magamért hozom a döntéseket, hanem valaki másért. Én igent mondanék neked, de ő miatta nem tehetem, mert valaki másnak vagyok az ügyvezetője. Ez egy jó gondolat, nem? És a másik, hogy nem csak az anyagi javaknak vagyok a sáfára, hanem Isten titkainak vagyok a sáfára. Ez egy elég nagy kategória. Isten dolgainak vagyok a sáfára. Titkainak. Van itt valami, ami több annál, ami elsőre látszik. Van itt valami, ami több annál, ami nyilvánvaló, akár nekem is. De ezeknek a kikutatása, őrzése, és aztán Isten vezetése szerint megosztása rám van bízva. Gazdálkodnom, törődnöm kell Isten dolgaival, még hogyha azok titkok is. Titus 1, 7-től 9-ig. A püspök, aki egy gyülekezeti vezető, és így kezdődik a vers, csak rögtön megálltam, és nagyon jó mintája a vállalkozó vezetőnek is. Tehát ha te jó vezető akarsz lenni, akkor legyél jó püspök. Ha jó püspök vagy, jó vezető vagy. A püspök ugyanis, mint Isten sáfára, legyen fedhetetlen, nem önkényeskedő, nem indulatos, nem részeges, nem kötekedő, és nem haszonleső, hanem vendégszerető. Itt csak álljunk meg. Hallottátok ezt a felsorolást? Már is itt volt egy definíció, hogy a sáfárként mi az, amit ne csináljak. Tehát például volt itt egy, az a nem haszonleső. Aztán kicsit később fogunk nézni egy részt, ahol meg pont haszonlesőséget várnak el tőlünk, mint sáfár. A jó sáfár haszonleső. Most akkor ez hogy van? Hát én ezt a két egymásnak ellentmondó üzenetet úgy tudom összerakni, hogy haszonleső az Uram javára, és nem haszonleső a magam javára. Ugye elsősorban hűséges vagyok iránta, akár a magam kárára is. Jó, és aztán milyen legyen? Vendégszerető, jóra hajlandó, józan, igazságos, kegyes, önmegtartóztató, aki ragaszkodik a tanítással megegyező igaz beszédhez, hogy az egészséges tanítással tudjon bátorítani, és meg tudja győzni az ellenszegülőket. Jó, 1 Péter 4:10. Ki milyen lelki ajándékot kapott, úgy szolgáljatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai. Ugye mondtam azt a bevezetésben is, hogy a sáfárság nem csak az anyagi javakkal, hanem az ajándékainkkal való sáfárság is. Mi az az ajándék? Az ajándék Isten szellemének egy olyan munkája, amelyet rajtad keresztül végez a gyülekezet javára, ahol a gyülekezet a hívők közösségét jelenti. Az ajándék valami, egy természet feletti tehetség, a tehetség szót idézőjelbe, mert a tehetség egy természetes képességünk. Az ajándék úgy néz ki, mint egy tehetség, de természet feletti. Isten szelleme hozza létre benned azért, hogy szolgálni tudj mások felé. Hiszem, hogy nekem ajándékom van a tanításra. Ne gondoljátok, hogy én valamiféle Jani vagyok, vagy nem tudom mi, hogy ide tudok ülni, és aztán tudom mondani, és nektek hasznotok van belőle. Fogalmam sincs, hogy működik. Gőzöm sincs, hogy történik meg. Isten megcsinálja. Tehát ha rajtam múlna, akkor még ha jártatnám is a számot egy órán keresztül, semmi hasznotok nem lenne belőle. De mégis van, működik, a dolog jó. Honnan tudom? Onnan, hogy Isten csinálja. Ajándék. És nagyon érdekes, hogy amikor az ajándékodban működsz, azaz felismered, hogy Isten szívesen csinál valamit rajtad keresztül, és az természet feletti módon jól működik, hihetetlen öröm van benne. Az ajándékodban működni nem fáradtság, olyan, mint a halat bedobni a vízbe. Csúsúgy, és már úszik is. Amikor megtalálod az ajándékodat, olyan vagy, mint hal a vízben. Alig várod, hogy újra csinálhasd. Állati jó. Ez, mintha hazataláltam volna. Az ajándékoddal bánnod kell. Isten várja tőled, mint sáfárról, hogy rád bíztam, neked adtam, hogy gazdálkodj vele. Mert egy okkal adtam, hogy hasznot hozzon neked és másoknak. Ha nem használod, nem vagy jó sáfár. Jó, a következő. Itt még, tehát az ajándék volt itt a kulcs szó, és a sokféle kegyelmének jó sáfárai. Ups, úgy látszik, olyat mondtam, ami izgalmas. Elhangzott egy kérdés, hogy miről ismerjük fel, hogy mi az ajándékunk. Szerintem ez megérne egy külön misét, az ajándék, de röviden csak annyi, hogy próbálgasd. Úgy értem, merj hitben lépni, próbálj ki dolgokat, és egyszer csak azt fogod észrevenni, hogy olyan vagyok, mint hal a vízben. Atya világ, csináltam ezt, be voltam tojva előtte, de amikor közbe voltam, azt éreztem, hogy itt mozdult valami. Isten csinált valamit. Több történt, mint amennyit reméltem. És újra csinálom, és megint élet van ott. Mint hogyha Isten csinálna itt valamit, és valószínűleg azon a területen van egy ajándékod. Én azt gondolom, hogy nem én gondolom, hanem a Biblia mondja, Korintusiakhoz írt levél, egyben és Efezusiakhoz írt levélben is, ugye? Beszél a lelki ajándékokról. 22 definiált ajándék, de mindenkinek van legalább egy. Tehát ha te keresztény vagy, tuti, hogy van egy ajándékod. Ha nincs ajándék, hogy nem vagy keresztény.
Csak nem találtad meg.
Így van, csak nem találtad meg. Tehát, hogy ha te azt mondod, hogy nekem nincs ajándékom, akkor ezzel azt mondod, hogy én meg se tértem. De megtértem, úgyhogy van ajándékod is, csak még nem találtad meg. Igen, a felismerés ajándékát kaptad meg. Oké, Oké, ez az ezek lelki ajándékok, szellemi ajándékok, tehát ez nem a kegyelem, az ajándék, hanem egy extra ajándék neked, hogy szolgálj a gyülekezet felé. Jó, ez külön sztori, de próbálgasd. Merj hitben lépni, és számíts rá, hogy egyszer csak belebotlasz egy természetfeletti képességbe. Tuti, hogy ott van, és amikor megtaláltad, imádni fogsz benne működni. Atyavilág. Hú, én ilyet tudok. És akkor csináld. Jó, és még valami, Istennek sokféle kegyelme van. És ezzel te sáfálkodsz. A kegyelem mit jelent? Meg nem érdemelt ajándék. Istennek sokféle ajándéka van feléd, ami most nem a lelki ajándékok, hanem unblock ad neked, adta önmagát, adta az életet, adta a sokféle kegyelme van, és te minden Isten által adott dolognak jó sáfára vagy. Ugye? Csak mit csinálunk? Mi most definiáljuk a sáfárság isteni képét. 1 Korintus 9.17 a következő. Mert ha önként teszem, azt jutalmat kapok, és itt a tanításról és a prédikálásról beszél Pál, a szolgálatról. Ha pedig nem önként, sáfársággal vagyok megbízva. Ez a fekete leves része. Figyelj, Sanyi, tetszik nekem ez a dolog, én inkább kihagynám. Nem lehetne ezt úgy csinálni, hogy majd ti sáfárkodtok, én meg szépen leülök a sör, meg a távirányító mellé. És Pál azt mondja, hogy hát nem lehet. Ha önként teszem, jutalmat kapok. Isten rám bízta a dolgokat, és én azt mondom, hogy oké, klassz, lehetne. Csinálhatnám, hogy én ezzel gazdálkodok? És Isten azt mondja, igen, jutalmat adok. De ha azt mondom, hogy nem akarok, Isten azt mondja, hogy nem, el vagy erre hívva, rád van bízva, te vagy az ügyvezetője ennek a cégnek. Nem maradhatsz otthon tévét nézni, mert meg vagy bízva. Számot kell adnod arról, hogy mi lett a céggel. Számot kell adnod arról, hogy mi lett mind azzal, ami rád lett bízva. Úgyhogy lássuk akkor az összefoglaló definíciót. A Biblia álláspontja szerint minden az Úré, minden Istené, többek között te is. Mit van, amit nem kaptál? Kérdezem. Minden Istené. A vállalkozásomat azt nem kaptam, azért megdolgoztam. Oké? Ki adta az erőt ahhoz, hogy el tud végezni? Ki adta a lehetőséget? Ki védett meg az ellenségeidtől? Ki dobbantotta meg a szívedet percenként hányszor? 72-ször, azt hittem csak 20-szor, 72-szer percenként. Ki csinálta azt? Hanem Isten. Minden Istentől van. Úgyhogy Isten álláspontja szerint minden az Úré, a sáfárság pedig az általa ránk bízott szellemi, lelki, fizikai és anyagi javakkal való gazdálkodást jelenti. Mindennel való gazdálkodást. Ez egy kicsit kitágítja a sáfár fogalmát. Nem csak mi vállalkozók vagyunk sáfárok, ha jól látom, hanem mindenki, aki keresztény, sáfár. Igaz? Mindenki. És azt gondolom, hogy a sáfárságnak vannak különleges területei, amikkel mi vállalkozók esetleg többet és behatóbban foglalkozunk. Jó. A következő gondolat Isten gazdasági rendszere. Az első, hogy Istennek egy picit eltérő gondolata van a gazdaságról és a gazdálkodásról, mint a világnak. Ézsaiás 55:8 mondja azt, hogy bizony a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem az én utaim. Folytatás úgy van, mert Isten útjai annyival magasabbak a ti útjaitoknál, mint amennyivel magasabban van a földnél az ég, valahogy így kicsit szabadon. Istennek van egy nagyobb elképzelése, egy nagyobb képe arról, amit úgy hívunk, hogy gazdasági rendszer. Isten pénzügyi rendszerében minden Isten személye körül forog. Mindennek az értelmét Isten adja meg. Az ő hozzá való egyenes viszonyítás. A mi rendszerünkben, az embervilágában pedig minden az ember vágyai és tervei szerint van meghatározva. Én vagyok a dolgok középpontjában, és az én érdekeim. Tehát az első lépés, amikor Isten gazdasági rendszerét meg akarod érteni, az egy nézőpontváltás. Ugye? Eddig azt hittem, hogy a magam ura vagyok, és a magam dolgai felől gondolkozom, és hozok döntést, azzal gazdálkodok. Most kiderült, hogy én Isten sáfára vagyok, egy sokkal nagyobb felelősség, egy sokkal nagyobb kiváltság, egy sokkal nagyobb hatalom, de csak megbízott ügyvezetője. És minden a tulajdonos körül forog, és nem az én személyes érdekeim és terveim körül. Egy jelentős nézőpontváltás. És azt gondolom, hogy ha valaki természeti fejjel gondolkozik, akkor ez már egy hát innentől nem értem, hogy miről beszélsz. Tehát ez egy elvont, gyakorlatiatlan, így mondják? Nem gyakorlatias hozzáállás. És 1 Korintus 2.14 azt mondja, hogy a nem szellemi ember pedig nem fogadja el Isten szellemének dolgait, mert ezeket bolondságnak tekinti, sőt, megismerni sem képes, mert csak szellemi módon lehet azokat megérteni. A szellemi ember azonban mindent megítél, de őt senki sem ítéli meg. És ez megint egy nagyon fontos dolog, hogy ha természeti emberként akarok élni, akkor ennek az egésznek nincs értelme. Oké? Tehát, hogyha ha kis képet akarod nézni, akkor valószínűleg, ami ezután jön, 70%-ban értéktelen lesz a számodra. És persze 30%-ban hasznos lesz, mert állati jó alapelvek, működő koncepciók lesznek benne, amiket önző módon is tudsz használni. De az igazi áldás, az igazi nagyság, az igazi kilépés a saját korlátaidból az abban van, hogy felismered, hogy egy sokkal nagyobb rendszert szolgálsz, mint a saját érvényesülésed. Egy nagyobb dolognak vagy a része, annak minden áldásával és felelősségével együtt. Isten sáfára vagy, az ő katonája, az ő nagykövete, minden tekintéllyel és hatalommal, ami az övé a háttérben. Tudod, mondjuk azt, hogy megérted, hogy a vállalkozásod, a sáfárságod része, és sikerre akarod vinni az üzletedet. Milyen kiállásod lesz, ha tudod, hogy Isten üzletét építed? Az ő ügyét képviseled, az ő dicsőségét növeled. Jön egy kihívás, sajnálom, bocsánat, hogy megszülettem, akkor abba hagynám. Mi közöd a kihíváshoz? Te Isten elhívottja vagy. Isten azt mondta, hogy állj meg itt, és addig állj itt, amíg nem mondom, hogy elmehetsz. És mit érdekelnek a kihívások? Mit érdekelnek a körülmények? Mit érdekelnek a pillanatnyi személyes érdekeim? Én egy nagyobb dolgot szolgálok. És Isten azt ígérte, hogy velem lesz, hogy mögöttem van, hogy biztosít a megfelelő erőforrásokról, úgyhogy csak egyszerűen hitben megállok. És tudod, mint a hős széllel szembe viszi a haját, és kitartok. Miért? Mert nem egy pici önző képet szolgálok, hanem egy nagyobbat nálam. És ez ad nekem erőt arra, hogy megfelelő döntéseket hozzak, hogy helyes nézőpontból lássam a helyzetet. Lehetetlen ugyanezt megcsinálni, ha csak a saját rendszeremet látom. Nem tudok jó döntést hozni, mert belülről nézem az egészet. Ezt értitek? Ez nagyon jó. Megalomániások előnyben. Én valami nagynak vagyok a része, de hát ez a helyzet. És mit csináljunk? Igen. Jó. A Bibliában rengeteg tanács, parancs van a sáfárság gazdálkodási, gazdasági és pénzügyi részére vonatkoztatva. A könyv szerint 2350 pénzügyi dolgokkal, anyagi javakkal, közvetlenül vagy magával a pénzzel foglalkozó igerész van a Bibliában. Jézus háromszor annyit beszélt a pénzről és a pénzzel való bánásról, mint bármi másról. Miért? itt vetül fel a kérdés. És három választ ad ez a könyv, és nagyon jónak tartom őket. Az első, hogy az Istennel való kapcsolatunkra döntő hatással van mindaz, ahogyan az anyagi javakra tekintünk, akár pozitívan, akár negatívan. Az egyik oka ennek az, hogy a pénz körül forog ez a világ, majdnem mindenhez kapcsolódik egy pénzügyi döntés. Az életünk egyik legtöbbet kezelt kategóriája a pénz. Mi körül forognak a hétköznapjaink, a tetteink, a döntéseink pénz körül. Még jó, hogy Isten akar ezzel foglalkozni. Még jó, a szimulátoron a fő játékszer a pénz. Úgyhogy Isten ad pontos definíciót, hogy mit gondol erről. A másik, hogy a pénz bizonyos értelemben át akarja venni az uralmat az életünk felett, hogy Isten helyébe lépjen. Mert az egyik fő kategória ezért képes negatívan is hatni ránk, átveheti Isten helyét, és erről mi itt már sokat beszéltünk. És a harmadik, hogy az életünk nagy része a pénz körül forog. Oké, már elmondtam az előbb. Előre szaladtam egy picit. A nagy része a pénz körül forog, úgyhogy Isten akar ezzel gazdálkodni. Oké, következő fejezet. A pénzügyeink hatással vannak az Istennel való kapcsolatunkra. Lássuk, hogyan. És Máté 25:14-28-ig olvassuk Jézus talentumokról szóló példázatát. Olvassuk el ezt. Péter, felolvasod?
Köszönöm. Úgy van ez, mint amikor egy idegenbe készülő ember hívatta szolgáit, és átadta nekik vagyonát. Az egyiknek adott 5 talentumot, a másiknak 2, a harmadiknak pedig 1. Kinek-kinek képessége szerint, és elment idegenbe. Az, aki az 5 talentumot kapta, azonnal elindult, vállalkozásba fogott velük, és nyert másik 5-öt. Ugyanígy az is, aki a 2-t kapta, nyert másik 2-t. Aki pedig az 1-et kapta, elment, gödröt ásott a földbe, és elrejtette az ura pénzét. Hosszú idő múlva aztán megjött ezeknek a szolgáknak az ura, és számadást tartott velük. Eljött az, aki az 5 talentumot kapta, odavitte a másik 5 talentumot, és így szólt. Uram, 5 talentumot adtál nekem. Nézd, másik 5 talentumot nyertem. Ura így szólt hozzá. Jól van, jó és hű szolgám, kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután. Menj be urad ünnepi lakomájára. Oda ment az is, aki a 2 talentumot kapta, és ezt mondta. Uram, 2 talentumot adtál nekem, nézd, másik 2 talentumot nyertem. Ura így szólt hozzá. Jól van, jó és hű szolgám, ha kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután. Menj be urad ünnepi lakomájára. Oda ment hozzá az is, aki az 1 talentumot kapta, és ezt mondta. Uram, tudom, hogy kérlelhetetlen ember vagy, aki ott is aradsz, ahol nem vetettél, és onnan is gyűjtesz, ahová élelmemben elmentem tehát, és elástam a talentumodat a földbe. Nézd, itt van, ami a tiéd. Ura így válaszolt neki. Te gonosz és rest szolga. Tudtad, hogy ott is aratok, ahol nem vetettem, és onnan is gyűjtök, ahová nem szórtam. Ezért el kellett volna vinnem a pénzemet a pénzváltókhoz, és amikor megjöttem, kamattal kaptam volna vissza azt, ami az enyém. Vegyétek el tőle a talentumot, és adjátok oda annak, akinek 10 talentuma van.
Köszönöm. Oké. Ez egy jó kis példázat. Jó, lássuk, hogy mi minden derül ki belőle. Az első, hogy Isten rá akar mutatni arra, hogy nagyon szoros kapcsolat van a között, ahogyan a ránk bízott javakkal bánunk, és a vele való viszonyunk között. Ugye az a szolga, aki elásta a talentumot, miért ásta el? Ez a fő kérdés, nem az, hogy elásta. Elásta. Miért ásta el? Mert félt az urától. Mert félt az urától. Abban, ahogyan bánt a rábízott javakkal, megmutatkozott a kapcsolata Istennel. Lelepleződött a hozzáállása. Nem merek lépni az életben, nem merek vállalkozni. Miért? Mert félek. Félek. Isten egy olyan Isten, aki ha hibázok, agyonvág engem. Isten egy olyan Isten, aki nem törődik velem. Isten egy olyan Isten, akinek a világában élve félnem kell. És ezért nem merek tenni semmit. Nem merek vállalkozni, nem merek hitben lépni. Félek. És önmagában a félelemmel nincs baj, ha kezelem. Ugye azt mondom, Uram, bocsáss meg, félek, taníts engem bátornak lenni, taníts engem elfogadni a szeretetedet, hisz a tökéletes szeretet kiűzi a félelmet. Ha te szeretsz engem, és helyreáll az Isten képem, azaz rájövök, hogy te nem egy olyan úr vagy, aki ott is aradsz, ahol nem is vetettél. Kegyetlen ember. Rájövök, hogy nem vagy kegyetlen ember, hanem szerető, jóságos, sok lehetőséget adsz. Tág teret nekem, hogy velem vagy, hogy a javamat akarod, akkor nem ásom el a talentumomat. Akkor átesek inkább a ló túlsó oldalára, ami a jobbik, tékozló fiú leszek, és elverem, még az is jobb. Ugye? Nem? Azt hiszem, hogy jobb dolga van annak, aki elveri Isten vagyonát, mint annak, aki elássa. Ups, ez nagyon jó. A tékozló fiú elverte az apja vagyonát, és aztán tudva, hogy az apja irgalmazni fog neki, mert az apjánál még a szolgáknak is jobban megy a sora, mint most nekem itt a disznók mellett. Úgyhogy hazamegyek az én irgalmas atyámhoz. És mit mondott az atya? Futott felé, a gyűrűt ráhúzta az ő ujjára, a palástját, ünnepi lakomát csaptak, mert a fia hazajött. És kivel volt gondja az atyának? A másik fiúval, aki otthon volt, és aki irigyelte ettől a fiútól azt a szeretetet, amit kapott tőle. Mire az atya azt mondta neki, ne viccelj, minden a tiéd, hát neked is levágtuk. Miért nem vetted el azt a tulkot? A tiéd volt. És itt is előjön, hogy neki is volt egy fura képe az atyáról, és a saját helyzetéről előtte. Ő is egyfajta frusztrációban, félelemben élt. Jó, tehát az első dolog, amit ez a példázat tanít nekünk, az az, hogy szoros kapcsolat van a között, ahogy az anyagi javainkkal, a ránk bízott javakkal bánunk, és az Istennel való kapcsolatunk között. Úgyhogy, ha elássuk mindazt, amit Isten ránk bízott, akkor nagy valószínűleg nincs egy bensőséges, intim kapcsolatunk Istennel. És az, igen. Jó ez? Ez nagyon jó. Wow. Mert ha Istennel van egy jó kapcsolatom, és tudom, hogy ő szeret engem, akkor bátor leszek. Akkor nem félek a kihívástól. Akkor nem félek kudarcot vallani. Nem félek hibázni. Akkor belemegyek dolgokba, amikbe önerőből akár nem mernék. És ha elszúrtam, akkor azt mondom, hogy Uram, ne haragudj, elszúrtam. Tudod, hogy én ilyen vagyok. Többnyire elszúrom a dolgokat. És hiszem, hogy Isten azt mondaná, jó, akkor itt van még 5 talentum, a következő körben jobban fog menni. És ezt csinálja, hogyha hűek vagyunk, hűek kihez? Ő hozzá. Hűek a sáfárságunkhoz. Hogyan? Teljesítménnyel? Nem, hozzáállással. Kegyelem teológiáján annyiszor mondjuk, hogy nem a teljesítmény az, amit Isten elvár tőlünk, hanem a kapcsolat. És a hit abban, amit ő mondott, hogy ő kicsoda, és amit ő adott nekünk, és ő elvégzett értünk. Úgyhogy, oké. A következő, hogy erről beszéltünk már egy picit, hogy a sáfár az a fajta vezető, akire teljes tekintéllyel és szabadsággal bízatott rá a vagyon. Ugye fogta magát az úr, és elment. Tehát nem volt napi telefonos kapcsolattartás, hogy hogy állnak a kamatlábak, meg nem tudom. Hanem itt van, és elment. Most nyilván ezek a sáfárok ki voltak már képezve, tehát nem tegnap voltak valószínűleg, tegnap vette fel őket, hanem már hitben jártak az urukkal, tudták, hogy mit csinálnak, és ez alapján, a kiképzés alapján Isten rájuk bízta a talentumokat. Na most, ez igaz ránk is, de a feladat nem az önálló gazdálkodás, az a kiváltságunk. Igenis, és kicsit később fogunk erről beszélni, Istennel kapcsolatban az ő pillanatnyi segítségére számítva gazdálkodhatok az ő vagyonával. De a lényeg az az, hogy nem az enyémmel bánok, hanem valaki máséval. És lesz egy nap, amikor el kell számolnom azzal, hogy mit kezdtem a rám bízott javakkal. És ennek két előnye van, tehát két nagyon pozitív dolog van ebben a képben. És egy negatív, egy látszólag negatív. A negatív az az, hogy nem a tiéd. Eddig azt hittem, hogy az enyém. Olyan nagyon kihúztam magam, és így villantottam, hogy hú, mim van. Milyen okos vagyok, milyen szép vagyok, milyen ügyes vagyok, milyen gazdag vagyok, milyen szép feleségem van, és így tovább. Ezt mindenki nem mondhatja el, én elmondhatom. Főleg a szép és okos részt akartam kihangsúlyozni, és gyanús nektem, hogy nem nevettetek, nem figyeltek. A szerénységet kifelejtettem, mondja a Péter. És szerény is vagyok.
Ancsi meg fogja hallgatni, ugye ezt a kazettát?
Ezt biztosan. Oké. Nem az enyém. Semmi sem az enyém. Én csak rám van bízva. Valaki másnak a javaival bánok. Az életem egy ajándék, ami rám van bízva. A létem, hogy itt lehetek, beszélhetek veletek, valami, ami Istené, és majd el kell számolnom vele, hogy Sanyi, mit mondtál az én királyaimnak? Mit mondtál az én örököseimnek, fiaimnak, lányaimnak? Mit kezdtél azzal, amit rád bíztam? Nem az enyém. Jó, ez tűnhet negatívnak, de ha jobban megnézed, iszonyú nagy előnye van. Az egyik az az, hogy nem vagyok rabja mindannak, ami rám van bízva. Nincs közvetlen kötelékem a rám bízott dolgokkal. Kötelékem Istennel van. Az aggodalmam idézőjelbe téve, a félelmem idézőjelbe téve, ugye? Az Isten félelmem, a felelősségtudatom Isten felé van. És nem vízszintesen. Nem akarok tetszeni nektek, nem akarok tetszeni az apeknak, nem akarok tetszeni a vágyaimnak, nem akarok semmit, hanem csak jó sáfár lenni. És Isten azt mondja, hogy jó sáfárként tessék befizetni az adódat, tessék szeretni az embereket, de én nekem közvetlenül nincs egy gyötrő kötődésem az engem körülvevő dolgokhoz. Szabad vagyok! Ne viccelj! Szabad! Semmim nincs! Semmim nincs! Szabad vagyok! Egy valamim van, egy szerető Uram, aki mindenről gondoskodik, aki rám bízza, amit kell. A második pedig, hogy a boldog örömmel gazdálkodhatok azzal, amim van, hisz nem a magam javára teszem, hanem megbízott sáfárként az Uram javára. Ezerrel hajtok azért, hogy a rám bízott 5 talentum 10-et hozzon. 15-öt. 20-at hozott. Uram, 20 talentumot hoztam. 20 talentumot nyertem neked. 20-at. Uram, és hajtok a 25-ért. Rendben? Gyerünk önfeledten, örömmel, boldogan. Hisz erre vagyok elhívva. Ez a megbízásom. Nem a magam javára, hanem valaki máséra. Értitek a különbséget? Amikor a sajátodat tekered, sose tudod ilyen kiállással, ilyen erővel, ilyen tekintéllyel, ilyen megkérdőjelezhetetlen a kiállással, amit már mondtam, bánni vele. Igaz? Ámulatosan jó. És aztán a másik pedig, hogy az egyetlen igazi felelősségem a hűség, a kitartás. És ez nagyon fontos. Figyelj! És most lépjünk világi szemmel nézve. A világi tanítás szerint mi az egyik nélkülözhetetlen építő eleme a sikernek? A kitartás. Öregem, a kitartás. A legtöbben a cél előtt egy pár lépéssel adják fel. A legtöbben jóval kisebb árat akarnak fizetni az eredményekért, mint amekkorát azok valóban megkövetelnek. Kitartás nélkül lehetetlen. Egyszerűen lehetetlen. És a baj az az, hogy mivel annyi minden máson van a fókusz, a személyes céljaimon, érdekeimen, az érvényesülésemen, hogy legyek valami, nem tudok kitartani egy hosszú távon kudarcos projekt mellett. Mert nem adja azt nekem, amire szükségem van, de sáfárként a projekt maga csak egy másodlagos kérdés. A fő kérdés, hogy mit mond az én uram? Uram, nem megy a projekt, csináljam tovább? Csináld, fiam. Megkapod a jutalmadat, ha hű vagy rajta. Oké, akkor nyomom tovább. És teljes emberként tudom csinálni, hisz az én képem önmagamról, az urammal való viszonyból merít, és nem a sáfárságom eredményéből. A második gondolat. Hányan vagytok vezetők, és delegáltatok már feladatot? Oké. Ha egy rossz embernek, egy fel nem készített embernek delegálsz egy feladatot, ki a hibás? Te vagy a hibás. Úgyhogy, akkor ha ezt te tudod, vajon Isten tudja-e? Még jó. Rád bíz valamit, amire nem vagy felkészítve, és nem tudod jól megcsinálni, gondolod, hogy majd leveri rajtad? Nem, dehogy is, nem. Úgyhogy, ha meg vagy róla győződve, hogy egy sáfárság a tiéd, de nem tudod jól csinálni, mondd Istennek, hogy segíts jól csinálni, taníts meg, készíts fel, és aludj nyugodtan, mert nem a te problémád, hogy nem vagy kész rá. Persze nyilván a te hozzáállásod az kell, hogy legyen, hogy ahogy pásztor Kende tanította az üzletember ebéden, hogy én készülök, tanulok, hűséges vagyok, és gazdálkodok vele, felelős vagyok vele. De azt kell mondanom Istennek teljes átlátszósággal, hogy Uram, nem tudtad, hogy én ki vagyok? Én pillanatnyilag erre vagyok képes. Amin van a tiéd, teljes egészében odaszánom, és igyekszem, de nem vagyok több annál, ami vagyok, és nem is próbálom eljátszani, hogy több vagyok. Alakíts át, formálj át, ha több kell, és akkor azt adom egészen, és akarom, hogy taníts, de pillanatnyilag ez van, ezzel kell főznöd. És ezt megmondom, miért fontos, mert teljes integritást ad neked. Ha így tudsz hozzáállni, nem vagy válságban azzal, hogy elfogadható vagyok-e, jó helyen vagyok-e, nem rontottam-e el valamit. Teljes emberként csinálhatod, amit csinálsz, tudva, hogy Isten sáfára vagy. Nem tudom, ezt sikerült elmondani? Érthető ez a gondolat? Ámulatos. Jó. És a harmadik dolog, hogy a cél, amit követsz, mindennel, amit csinálsz, a legmagasztosabb cél, a legnagyobb cél, amiért ember csak dolgozhat, és ez Isten dicsőségének a leleplezése. Ugye mik vagyunk? Mi Isten titkainak vagyunk a sáfárai. Isten sokféle kegyelmének a sáfárai. Ahol Isten célja a teremtésben a saját nagyszerűségének a megosztása, leleplezése. Ezt hívják dicsőségnek. Isten dicsősége. És az életünk, oké, tehát mondjuk azt, hogy felépítesz egy dollármilliós vállalkozást, amivel missziós gyülekezeteket alapítasz, kórházat építesz, segítesz a szegényeken, és úgy élsz, mint a Rothschildok. És ezt mind egybe. Mi lesz ennek a nagy eredménynek és nagy sikernek az igazi értéke a mennyben? Hát, hogy látszott-e benne Isten dicsősége vagy sem? A többit elfelejtjük. A többi nem lesz ott a mennyben. Úgyhogy amikor azt mondom, hogy az életed kicsi vagy nagy dolgai leleplezhetik Isten dicsőségét, és ez a te nagy, legnagyobb célod, akkor nem egy pici dolgot mondok, hanem egy nagy dolgot. Tehát miközben milliómos leszel a vállalkozásoddal, az igazán nagy dolog az, hogy Isten gyermekeként, az ő sáfáraként vagy milliómos. És az angyalok és az emberek azt látják, hogy Isten embere az, aki ezt az eredményt elérte. Isten nevében, a szelítségével, a szeretetével, az ő jellemét tükrözve éli az életét. És ő nem szolgálja a vagyonának, hanem a vagyona szolgálja neki, és ő pedig szolgálja az ő Istenének. És Isten nagyszerűsége látszik ennek a szolgának az életében. Mint Salamont, amikor Salamont meglátogatta Sába királynője. Szóval még nem is láttam a királyt, csak a szolgáit, és elámultam. Micsoda király lehet az, akiknek ilyen szolgái vannak? Hát nem tudom, mit láthatott, gondolom. Azt találkozott az ajtónálóval, és azt hitte, hogy ő a király. Hogy? Igen, vagy ahogy beszélt. Tehát olyan emberek voltak Salamon körül, akiket Sába királynője látva önmagában elámult. Te vagy ez az ember. Te vagy az, akit ha látnak, akkor az emberek elámulnak, hogy micsoda Istened lehet neked, ha te ilyen vagy. Oké. Okay. Úgyhogy ezt felolvasom, ez egy nagyon jó kis rész. Azt mondja, a Szent Szellem vezetése alapján felismerhetjük, hol és hogyan kell az értékekkel bánni, befekteni, befektetni, elosztani. Hol és hogyan lehet a pénzünket, időnket, eszközeinket, képességeinket megosztani, használni. Erre csak addig van lehetőségünk, amíg a miénk. Ezt jelenti sáfárkodni, ugye? Mind azzal, ami a kezünk ügyében van, egy nagyobb célt szolgálni, mint egy megbízott ügyvezető, amiért örök jutalmat kapunk. De mindezt csak addig tudjuk tenni, amíg itt vagyunk a Földön. Amíg itt vagyunk a Földön. És mindez nem más, mint felkészülés az örökké valóságra. Ahol az alapján, hogy mennyire voltál hű a hamis mammonon, bíz rád Isten sokat vagy keveset. És egy másik példázat ugye azt mondja, hogy aki hű volt kevesen, 10 várost bízok rád. Ugye az egyik kép, amit itt Isten használ, és ez nagyon valós, ugye, hogy mi Isten teste vagyunk, az ő szervezete. Isten a maga uralmát az ezeréves királyságban, és aztán az örökké valóságban is veled megosztva rajtad keresztül fogja gyakorolni. És a mértéke, hogy mekkora befolyást, mekkora pozíciót idézőjel betéve kapsz Isten országában, függ attól, hogy hogyan végeztél a szimulátorban. Úgyhogy gondolsz-e arra, hogy most mi minden van rád bízva? Jó, Isten akar uralkodni az életünkben, ez a következő gondolat, és egy picit begyorsítunk, pár perc is befejezzük. És erről sokat beszéltünk itt már. Isten akar Máté 6.24-ben lenni az Úr minden felett. Azt mondja, senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik és a másikat megveti. Nem szolgálhattuk Istennek és a mammonnak. Egyszerűen el kell döntened, hogy mi a prioritásod. Mi áll az első helyen? Isten kell, hogy álljon az első helyen. Előrébb kell, hogy tedd, mint a pénzt, vagy az érdekeidet, vagy bármi mást. Most ez azért nem egy félelmetes döntés, mert eközben Isten pedig elkötelezte magát a te érdekeid mellett. Azaz, hogyha te őt teszed az első helyre, akkor egy végtelenül szerető, gondoskodó, törődő hatalomnak veted alá magát. Mint ahogy egy feleség a férjének, ugye? A parancs az, hogy asszonyok, vessétek alá magatokat a férjeteknek. De a férjnek az a parancs, hogy szeresd a feleségedet, mint ahogy Krisztus az egyházat, aki lefektette az életét érte. Azaz a férje feleségért éri az életét, mindenével, amilyen van, szereti, törődik vele, gondoskodik, érte hozza meg a döntéseit, és az asszony pedig alázatosan elfogadja ezt a szeretetet. Ez a kép. Ez a kép emberrel és Istennel. Isten szeret minket, és mi alávetjük magunkat neki. Ő az első az életünkben. És ez egy 12. századbeli kép a keresztes hadjáratokról, ahova zsoldosokat is besoroztak, nagyon jó pofa, és ugye ezek az emberek azzal a meggyőződéssel mentek háborúzni, hogy Isten dolgát hajtják végre, és ezért azt gondolták, hogy nem ártana megkeresztelni ezeket a zsoldosokat is. Ugye? És hát ugye ők megmondták, hogy ha ezt kell csinálni, akkor gyerünk, merítsetek víz alá, és hagyták magukat megkeresztelni, de sokan a kardjukat kint tartották a vízből. Ami valami olyasmit jelentett, hogy engem megkeresztelhetsz ugyan, de a kardomat nem, Engem megkaphatsz, Isten, de a kardommal azt csinálok, amit én akarok. És nagyon sokan hívők úgy merítkezünk be, hogy a pénztárcánkat így kint tartjuk a vízből, és azt mondjuk, hogy Uram, csinálhatsz, amit akarsz, de a pénzemmel én csinálok, amit akarok. És nem, ha minden istené, akkor a pénzem is istené. Az sem az enyém. Nem az enyém. Rám van bízva, ha dús gazdag vagyok és milliómos, akkor sem az én pénzemmel vagyok milliómos. Ha nem vagyok milliómos, csak épp, hogy kibírom fizetni a számláimat és a családomat eltartani, akkor sem a te pénzed. Akkor sem az én pénzem. Isten pénze. Isten pénzéből fizetem ki a számláimat, és igazából Isten számláit fizetem ki, mert a számlák sem az enyémek. Ez a jó hír benne, ugye? Szoktam is mondani neki, Uram, nem zavarnak a számláid? És mondta, de majd mindjárt befizetem őket. De komolyan! Hát nekem elegem van ezekből, hát nem foglalkozok vele. Foglalkozok vele, de csak mint sáfár, mi közöm hozzá? Hát ha küldöd a pénzt, én átutalom, de hát ha nem küldöd, akkor mi nincs mit átutalni. Hát ez a sáfár szabadsága. Uram, nem? Hát nem jó ez? Én ezt szeretem. Hát őrület, ha nézed a számokat, őrület. Hát nem szabad nézni őket. Minél több jön be, annál több megy ki. Tiszta dili. De sáfárként nem érdekel. Uram, tök jó. Oké, itt van. Azt mondja, Róma 1:1. Pál Krisztus Jézus szolgálja, elhívott apostol, akit az Isten kiválasztott arra, hogy hirdesse evangéliumát. Pál úgy beszél magáról, mint Krisztus Jézus szolgálja. Apostol, de szolga. Rabszolga, ezt a kifejezést használja. Én sem vagyok a magamé, az Uram tulajdona vagyok. Ha akar, eladhat kilóra. Mellesleg nem eladott, hanem meghalt, értem, és örökbe fogadott, a trónra fog ültetni, király lettem, de akkor is rabszolga vagyok, az övé. És ő azt mondja, hogy szabad vagy, én bennem. Ámulatos, tehát, hogy Isten bement a rabszolgapiacra, önmaga élete árán megvásárolt, és aztán azt mondta, hogy mehetsz, szabad vagy. Nagyon jó. Azt mondja, Róma 10:9, ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. És hát, ha Úrnak vallod őt, akkor vajon csak a száddal teszed-e, vagy tényleg azt gondolod, hogy ő az Úr? Ugye a modern demokratikus világképünkben az a fogalom, hogy valaki úr fölöttem, ez nem egy elfogadott. De a feudális világban teljesen normális volt, hogy minden a királyé. És a teremtett világban és Isten valóságában minden Istené, hisz minden ő tőle, ő által és ő érte van. A lét, mint olyan, ő benne áll fenn, még jó, hogy az övé. Ugye én gondolok egy almára, és az alma megszólal, hogy nem vagy, én független vagyok tőled. Na, öregem, hogy csinálod? Én gondollak téged. Ha csak abba hagyom, hogy gondoljalak, megszűnsz létezni, hogy akarsz független lenni tőlem? Szabad lehetsz, ha én adok neked szabadságot, alma, és akkor örökre gondolni fogok rád, és odamész a fejemben, ahova akarsz, de független nem lehetsz, mert én gondollak. Ez az ember. Isten gondol minket, és ezért vagyunk. És a mázli az az, hogy úgy döntött, hogy nem fog elfelejteni. Ez a teremtés, csak hogy a világképünket egy kicsit formáljuk. Úgyhogy, ha úgy gondolod, hogy te nem vagy az övé, hát egy elég merész gondolat. Csak metafizikai szinten is, tehát. Oké. És aztán itt van a jó oldala ennek, azt mondja, Márk 10:28. Péter megszólalt, és ezt mondta neki, íme mi elhagytunk mindent, és követőid lettünk, a hős. Jézus így válaszolt, bizony mondom néktek, senki sincs, aki elhagyta házát, vagy testvérét, anyját, vagy apját, gyermekeit, vagy szántóföldjét, én értem, és az evangéliumért, és ne kapna százannyit most ebben a világban, házakat és testvéreket, anyát, gyermeket és szántóföldeket üldöztetésekkel együtt, a jövendő világban pedig az örök életet. Tehát ez Isten ígérete. Elhagytál valamit, értem? Úgy érzed, áldozatot hoztál? Mindent rám bíztál? Oké, nincs senki, aki ezt ne tette volna meg úgy, hogy ne kapta volna vissza ebben az életben százszorosát és ráadásban az örök életet. Tudod, amikor Istent követed, akkor nem áthelyezed a befektetésedet a földi életből az örökké valóságra, most nyomorgok, majd akkor gazdag leszek, hanem valójában mind a kettőt megnyered. Most száz annyit kapok, és az örök életben nagy dolgokat bíznak rám. Ámulatos, nem? Nagyon jó. És az utolsó két gondolat, az életünk Isten körül forogjon, ne a pénz körül. És ez azért egy kihívás, és erről már beszéltünk, hogy a pénz egy olyan kategória, amiről meg se feledkezhetünk. Napi döntések, napi cselekedetek, napi rutinok a pénzzel történnek. Tankolok, kaját veszek, számlát utalok, döntést hozok, mire van lehetőségem, mire nincs. És természetileg a pénz felől hozom meg ezeket a döntéseket. És ehelyett nyugodtan hozhatnám a döntéseimet így. Oké, a pénz azt mondja, hogy nem tudom befizetni a számlámat, de azt a pénz mondja. Mit mondasz te, uram? Be tudom fizetni a számlámat? A bankszámlám szerint nem. De uram, délután befizessem a számláimat? Igen, fiam, fizess be. Jó. És délután úgy megyek a bankomathoz, hogy tudom, hogy ki kell, hogy adjon 100-valahány ezer forintot, mert Isten azt mondta, hogy befizetem a számláimat. És ha minden igaz, akkor ki is tudom venni azt a pénzt. Csak egy elvet mutatok. És az elv az az, hogy ki körül forog a pénz, az életed. És ez lehet Isten. És azt mondja, hogy Isten ad bölcsességet, 32. Zsoltár 8. Bölcsé teszlek és megtanítlak, melyik úton kell járnod. Tanácsot adok, rajtad lesz a szemem. 37. Zsoltár 25. Gyermek voltam, meg is öregedtem, de nem láttam, hogy elhagyatottá lett az igaz, sem azt, hogy gyermeke koldussá vált. Sőt, az ellenkezője mindenkor könyörül és kölcsön ad, gyermeke áldott lesz. Tehát, ha én Istent követem, ő rá hallgatok, ő vezet engem, ő az Istenem, akkor nemhogy nem leszek kenyér kéregető, hanem én kölcsön adok, és én könyörülök másokon. Én forrássá válok, és nem a kúttá. Nem a kúttá, az is jó, mindegy. A lényeg az az, hogy nem szükségben élek, hanem bőségben. És a sáfárság erről szól. A 60-80 év, amit itt töltünk a Földön, nem annak a 80 éve, hogy én eldöntsem végre, hogy kit fogok szolgálni, hogy kit követek az életben, hogy mik lesznek a prioritásaim. És aztán az utolsó gondolat, és ezzel befejezem, a felelősség megosztása. És én erről már egy pár szóban beszéltem, ugye, annak az előnyei között, amit jelent, hogy nem a magaméval bánok, a felelősség sem csak az enyém, ugye? Ha nem a magaméval bánok, ha Isten ügyét szolgálom, akkor, uram, a legkevesebb az, hogy akkor ez a te ügyed is. Tehát persze, te vagy a király, elmentél vagánykodni, én meg itt időközben sáfárkodok, de attól még te vagy a király, attól ez még a te ügyed is, és ez abszolút igaz. Tehát a király először is sosem megy el, a mi esetünkben, másodszor is sosem hagy egyedül, harmadszor is elvárja tőled, hogy ő rá támaszkodva, benne bízva, pillanatról pillanatra, tőle függve sáfárkodj. A kép nem abban igaz, hogy a király elment, hanem abban igaz, hogy a javai rád vannak bízva, és te sáfárkodsz vele. De a jó hír az az, hogy nem egyedül, hanem vele. Ha jó sáfár vagy, valójában jó kapcsolatban kell, hogy legyél Istennel. Inkább így mondom, ha jó sáfár akarsz lenni, jó kapcsolatban kell lenned Istennel, hisz olyan feladatokat bíz rád, amelyek nagyobbak nálad. Uram, nélküled nem tudok ezzel sáfárkodni. Salamonnak az imája. Ugye, uram, adj nekem bölcsességet, hogy helyesen tudjam vezetni ezt a te nagy népedet. Azon találta magát, hogy király. Ha Isten népe felett ő uralkodik. És az első gondolata az volt, hogy Istenhez kiáltott, bölcsességért, mert ő ezt egyedül nem tudja csinálni. És Isten azt mondja, hogy mert bölcsességet kértél, nem kértél gazdagságot, hosszú életed vagy az ellenségeit, halálát, ezért nem csak ezért bölcsebbé teszlek mindenkinél, nem volt se előtted, se utánad nem lesz olyan bölcs, mint te, és megadom neked azt is, amit nem kértél, gazdagságot, házakat, és mindent, nem tudom, mit sorol föl, mindent neki adott, ráadásban. Úgyhogy kiálthatunk Istenhez bölcsességért. És 2 Korintus 9:8 mondja azt, hogy Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárasszanátok, hogy mindenütt, mindenkor, minden szükségessel rendelkezzetek, és bőségben éljetek minden jó cselekedetekre. Ezt hallottuk ma már egyszer, ugye? Azt mondja, hogy neki van hatalma arra, hogy neked viszont mindened meglegyen, bőséggel, minden jó cselekedetre. Nekem semmim nincs. Az én uramnak vagyok a sáfára, az ő javaival gazdálkodom. De az én uram pedig törődik azzal, hogy nekem meglegyen mindenem. Ámulatosan jó csere. Isten azt mondja, hogy bánj a javaimmal, mint egy jó sáfár, és én pedig királlyá teszlek, én pedig felemellek, én pedig nevet adok neked, én pedig többet és magasabbra emellek, tehát többet adok neked és magasabbra emellek, mint ahova te önerődből valaha juthattál volna. Ámulatos. József példája, ugye? József. Ismeritek József sztoriát? József ugye megkapta 10 évesen a látást, hogy a családja le fog borulni előtte. Aztán megutálták, eladták rabszolgának, meg akarták ölni, bedobták a kútba, megtalálták, elvitték rabszolgának. Rabszolgasságból börtönbe került, de amit csinált, hogy mindenütt jósáfár volt. Jósáfár volt rabszolgaként, igyekezett az urának a legjobb javát szolgálni, és pillanatokon belül ő lett az urának a második embere. Aztán börtönbe került, és a börtönben is jósáfár volt. És ott is ő lett egyszer csak mindennek a vezetője. És aztán egyszer csak Isten kiemelte a börtönből, és a fáraó mellé tette, ahol ő lett fáraó után az első, a világ királya, ura lett igazából. És ott is mit csinált? Ugyanazt csinálta, mint eddig. Jól sáfárkodott azzal, ami rá volt bízva. Úgyhogy Isten magasabbra emel téged a sáfárságoddal, mint ahova magad erejéből valaha juthattál volna. Kibeszélhetetlenül magasabbra. Beszéltünk erről, hogy a világban annyi kegyetlen hatalom van. A Rothschildok, a pénzhatalom, a démoni világ a kormány mögötti kormány mögött. Úgy bánnak velünk, hiszik ők, mint ahogyan egy birkapásztor a nyájával, vagy nem is birkapásztor, mint egy disznópásztor a ménessel, vagy mi az, hogy hívják?
Konda.
Kondával, vagy nem, mindegy. Csak levágni való barmok vagyunk, kategóriák az ők kis világukban. Hiszik ők. Tudod, lehet, hogy az egész világot zsebre teheti egy pár főből álló csapat, ők hozzák a döntéseket, hiszik ők afelől, hogy mi történik. És amikor színről színre fognak látni téged a mennyben, le fognak borulni előtted félelemmel és rettegéssel, és ítélni fogsz felettük. Angyalok felett fogsz ítélni, azok fölött, a démonok felett, akik uralják ezt a világot. És az ördögöt, amikor a fehér trón ítéletnél látni fogjuk őt, ámulattal fogjuk nézni valahogy úgy, hogy ez az az ember, ez az a fickó, aki miatt az egész világ be lett csapva, ez az. Na hát, nem tudod, hogy Isten hova emel. Nem tudod, hogy mit jelent, hogy az ő fia vagy, hogy az ő szelleme van benned. Isten most elbújt, nem látszik színről színre. az igéből, hit által látjuk őt. Az imáinkban pillanatról pillanatra megtapasztaljuk a szeretetét, a kedvességét, és imádjuk őt ezért, és az életünket adjuk neki. De a hatalmát nem látjuk. Fogalmunk nincs, hogy kik vagyunk. Fogalmunk nincs, hogy milyen erő, milyen hatalom van a kezünkben Istennel. És csak legyetek hűk a kicsin. Kérlek titeket, legyetek hűk a kicsin, mert sok bízatik rátok. Annyira sok, amit elképzelni sem tudunk. Amen. Amen. Kérünk téged, Atyám, hogy segíts nekünk komolyan venni a sáfárságunkat. Segíts nekünk elhagyni a felszínes képeket arról, hogy mi miről szól, mi miért van, hogy önmagunk körül forogjon az életünk. Add meg nekünk, Urunk, hogy lássuk, hogy a te javaidon vagyunk megbízott vezetők, hogy a te javaiddal bánunk, nem egyedül, hanem veled, nagy jutalomra számítva, nagy örömmel, nagy szabadsággal, megingathatatlan kiállással. Segíts, Uram! Nélküled nem megy, és nem is cél. A cél pont az, hogy veled éljünk, veled járjunk, és megtapasztaljuk ennek a végtelen gyümölcsét. És ha van valaki, aki hallgatja ezt a felvételt, és még nem fogadta el Jézus Krisztust, mint a személyes megváltóját, kérlek, tedd meg most, ne halogasd ezt, nincs mire várni. Örök életet ad neked, a legnagyobb ajándékot, amit ember csak kaphat. Egyszerűen, ha hiszel, ha azt mondod, hogy elfogadlak Jézus, elfogadlak, mint a megváltómat, adj nekem örök életet, bocsásd meg a bűneimet, és ő készségesen megteszi. A hit egyetlen pillanata örök életet ad neked, Isten gyermekévé, örökösévé, sáfárává tesz téged. A te nevedben imádkoztunk, Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen.